Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Fennállva énekeljük az itt látható énekünket. Kegyelemből léphetünk be, emlékeztet bennünket arra az alázatra, hogy Istenhez csak levett sarukkal lehet jönni, szimbolikusan és lelki értelemben.
Szeretettel köszöntöm a testvéreket, és szeretném folytatni annak az igének a felolvasásával, ami már sokszor említésre került a héten Pál apostoltól. Pál apostolnak az első Tesszalonika leveléből való ez a vers, az 5. rész, 17. verse, ami egyszerűen ennyi: szüntelenül imádkozzatok. Ha nem kellene olvasni, ezt akkor is tudtuk volna, mert könnyű megjegyezni. Szüntelenül imádkozzatok. Ezt mondja Pál apostol az egyik levelének a végén, felsorol egy sor utasítást, és azok között az egyikként. Az a feladat jutott nekem, meg tisztesség vagy kiváltság is, hogy így a tábor vége felé erről beszéljek itt a gyülekezetben. Azért mondom ezt kiváltságnak, mert amikor egy ilyen tábor a vége fele közeledik, akkor már sok minden ugye mögöttünk áll, beszélgetések, késői beszélgetések. Most azokra nem beszélek, hogy a szomszéd túl halkan horkolt esetleg, vagy túl hangosan horkolt, vagy kellemetlenségek, vagy esetleg morgolódások, hogy miért nem lehetett jobb idő. De inkább arra utalok, hogy voltak talán beszélgetések, imádságok, az ige hallgatása, együtt töltött idő, amitán az ember sokszor úgy más állapotba találja magát. És néha azt a kérdést teszi fel, na jó, de mi lesz, ha hazamegyek? Mert ugye valahogy úgy tűnik, hogy az élet nehéz gondjai, meg helyzetei innen nézve mások. Sokszor úgy érződik, hogy más fényben látjuk a világot innen, és azt gondoljuk, hogy úgy imádkozni is könnyebb lesz, meg minden jobban, tehát most újabb elhatározásokat hozunk. Vagy sokszor meglátásokra jutottunk, és akkor talán most előnnyel megyünk vissza a hétköznapokba. Úgyhogy az a kérdés nem ismeretlen ilyenkor megfogalmazódik, hogy de mi jön ebből innen haza velünk? milyen ezután? Mit viszünk magunkkal? Egy kicsit olyan, ez mint egy hegyről mennénk le a völgybe. Nem mindig, nem mindenkinek, de vannak olyan konferenciák, találkozók, testvéri beszélgetések, vagy akár egy olyan tábor, mint ez, aminek a végeztével az ember úgy érzi, hogy most innentől már hegynek lefele megyünk, most visszakerülünk azokba a kihívásokba, amikor a szomszéd dörömből reggel 5:30-kor, vagy 6:30-kor, vagy 5:30-kor kinek, hogy el kell indulni a munkahelyre, és lehetne sorolni azokat az életet bedaráló kihívásokat, amik előtt állunk. Úgyhogy nem ritka ez a kérdés. Emlékszem, akkor egyszer 27 évvel ezelőtt egy konferenciáról mentem haza. A vonaton ültem, illetve álltam a folyosón, és néztem kifelé, és azon gondolkodtam, hogy milyen ezután. Tehát most találkoztam, egy olyan találkozó volt ez számomra, testvérekkel, találkoztam úgy hívőkkel, hogy az egy egész más kultúrát, közeget, környezetet adott körülöttem, de valahogy belém is. És milyen ezután? De ennek a tábornak még nincsen vége, úgyhogy a kérdést még együtt is feltehetjük, még utoljára egymásnak is, illetve Istennek is. És Pál apostol kérdéséhez így szeretnék kanyarodni, mert ezt a kérdést teszi fel ő is, itt kicsit más formában. Tőle kérdezhetnénk, vagy talán ő is ezt kérdi a tesszalonikaiaktól, mit jelent az, hogy szüntelenül imádkozzatok? Mert ugye ezt olvassa itt, ezt olvastuk itt, ezt mondja Pál apostol, szüntelenül imádkozzatok. De mit jelenthet ez? Hogy néz ki az, aki szüntelenül imádkozik? Hogy néz ki az a cselekedet, ha egy cselekedet, hogy szüntelenül imádkozzatok? Ugye különösen annak fényében, amit a táboratoknak az egyik vezérmondata volt, vagy a vezérmondata, hogy az imádság nem a vallásos ember egy tevékenysége, hanem maga a hívő élet. Ugye ezt úgy könnyű elmondani, tehát ez olyan mondatok egyike, ami nagyon igaz, de nagyon könnyű beszélni, tehát én könnyen beszélek róla valaki másnak. De hogy lehet ezt megélni? Mit jelent az, hogy minden összefolyik egy csendben, amire vágyunk, de hogy néz ez ki? Mit jelent szüntelen imádkozni? Egy integrált valóságban minden összekapcsolódik. Miként válhat az a lelki megtapasztalás, vagy megsejtés, vagy íz, amit esetleg itt megkaptunk, egy állandó folyammá? Hát mit jelentett ez Pál apostol számára? Tehát ha visszakérdezne Tesszalonika a gyülekezet, hogy na jó, ez így jó hangzik, már végül is a Bibliában is meg van írva, tehát biztos igaz. De hát Pál apostol, mi az, hogy szüntelenül imádkozni? Hát néhány dolgot tudunk, amit ez biztos nem jelent. Az egyik az, hogy nem jelenti azt, hogy hagyjuk abban a munkát. Hát csak azért sem, mert hogyha belehallgatnánk Pál és a Tesszalonika beliek beszélgetésébe, akkor a következő levélnek éppen az az egyik fő apropója, hogy a tesszalonikai hívők közül néhány annyira spirituális állapotban voltak, és úgy várták Jézus visszajövetelét, hogy azt gondolták, ennek a leghatékonyabb módja, ha már a földünkön töltött élet ennyire átmeneti, ennyire ideiglenes értékű, akkor talán az a legjobb, hogyha készülünk arra, hogy vissza Jézus uralma teljesen megnyilvánul közöttünk, de ezt úgy tesszük, hogy abba hagyjuk a munkát. Úgyhogy egyesek azt mondták, hogy megírták a felmondó levelet a munkahelyükre, hogy mi többet nem dolgozunk, mert mi Jézust várjuk. És hát ugye Pál apostol erre reagál, és nem is nagyon kesztyűs kézzel bán velük, mert azt mondja a másik levelének a végén, hogy halljuk, hogy némelyek rendetlenül élnek köztetek, akik semmit nem dolgoznak, hanem nyughatatlankodnak. És később azt mondja, hogy ti pedig meg ne restüljetek a jó cselekvésben, mondja a második Tesszalonika levél végén. Pál apostol lustaságnak tartotta. Azt mondta, hogy tulajdonképpen emögött egy ilyen lanyhaság van. Tehát biztos, hogy akármit is jelent az, hogy szüntelenül imádkozzatok, azt nem, hogy ugyanennek a gyülekezetnek egy korábbi levelébe azt akarná sejtetni az apostol, hogy hagyjátok abba a munkát. Tehát mostantól szüntelenül valami olyat csináljatok, ami akár felteszitek a kezeteket, és úgy imádkoztok, ahogy régen legtöbben, vagy leborultok a földre, vagy összetesszük a kezünket, vagy, de minden esetre abba hagyjátok a munkát, és akkor az imádság végzésébe fogtok. Valószínű azt se értette az alatt, hogy menjetek imaórákra. Reggel, ilyen 24 órás imaórára. Mert ugye Pál buzdította arra, hogy tartassanak imaórák, de olyanra soha, hogy 24 óra, tehát hogy reggeltől estig a gyülekezet tartson. Ezzel nem azt akarom mondani, hogy rossz, hogy egy vagy kétszer ilyet csinál egy közösség, vagy sok közösség. Csak azt mondom, hogy valószínű az, hogy szüntelen, az nem azt jelentette, hogy 365 napon keresztül 365-ször 24 órás imaórát tartsatok. De akkor mit jelent az, hogy szüntelenül? Mit jelent szüntelenül imádkozni? Talán azt jelenti, talán csak egy költői túlzásról van szó, talán azt jelenti, hogy hát igazából gyakran imádkozzatok, csak egy pedagógiai eszközzel kicsit nyomatékosan rá is tett, hogy hát mondjuk szüntelenül. Vagy azt jelenti, hogy állandóan Istenen gondolkodjunk. Tehát aki Istenen gondolkodik, az állandóan bibliai fogalmakon töri a fejét, hogy megpróbálja összerakni a predestináció és a szabad akarat. Ugye ez kicsit imádságosan persze, de hogyha az ember református, akkor nyilván ez benne van a pakliba. Vagy Isten szépségéről, vagy végtelenségéről, vagy azon gondolkodik most, Isten örökkévalóság azt jelenti, hogy az idő nagyon sokáig tart, vagy az, hogy nincs idő. Vagy ehhez hasonló, vagy ennél sokkal egyszerűbb dolgok. De hogy azt jelenti, hogy mindig gondolkodjunk Istenen? Tehát, hogy az agyunkban legyen egy olyan kis fiók, amit mindig fenntartunk annak, hogy ez állandóan Istennel foglalkozik, ugyanúgy, mint hogy a számítógép, mikor fut, és nem tudjuk leállítani, csak fut. Az agyunkban legyen valami ilyen. Hát képzeljük el azt, hogy mondjuk egy matematika tanár így menne be a matekóráját tanítani. Vagy egy buszsofőr így ülne fel a piros hetesre. Hogy állandóan azon gondolkodik közben, az agyának egy részét ezen forgatja. Hát nem tudna teljesen figyelni az az ember a diákjaira, vagy az utasokra. A szüntelen imádság tehát alig, ha lehet pusztán egy mentális gondolkodás, lehet, hogy része, de nem az a központja. Nem arról szól a dolog, hogy szüntelenül valamin járassuk az agyunkat, már csak azért is, mert Pál apostol, akinek fontos volt az egymásra és az Istenre és a munkára való figyelés, az nem biztatott erre. Na hát ezt csak bevezetőnek mondom, hogy gondolkodjunk el azon, hogy mit jelent az, hogy szüntelen imádság, szüntelenül imádkozzatok. És hát egyet tudunk ebből, ha választ nem is azonosítottuk be, azt igen, hogy mit nem jelent. Tehát valószínűleg nem jelent bizonyos az, hogy bizonyos dolgot állandóan cselekszünk, azt jelenti, bizonyos dolgon állandóan gondolkodunk, de akkor mit jelent? Ezt a kérdést most egy más irányból szeretném feltenni, úgyhogy valakinek az életpéldájához és tanításaihoz kapcsolódnék vissza. Visszaugrunk 4 évszázadot, 1610-es években született egy ember, akinek az életpéldájára hivatkozom, ezt Lőrinc testvérnek hívták ezt a férfit. Lőrinc testvér. Hallottam, hogy emlegették már beszélgetésben többen a nevét a hét során. Ez a Lőrinc testvér egy olyan valaki volt, aki tulajdonképp azt mondta, hogy erre a kérdésre megtalálta a választ. Ez kicsit arrogánsnak hangozhat, de mielőtt nagyon gyanút fogunk, szeretném mondani, hogy ez nem egy ilyen kalóz akció volt, amit ő megtalált választ, azt tulajdonképpen nagyon sokan mások is megtalálták a keresztény örökségben, a bizonságtevők fellegei között, akik élték a keresztény életet, nagyon sokan az ő oldalán állnak, úgymond. Tehát nem volt egyéni az, amit megtalált, de minden esetre sajátos volt. És én azt szeretném most áttekinteni, mit mond ő arról, hogy mit jelenthet a szüntelen imádság. Róla csak annyit, hogy ne legyen túl idealista elképzelésünk róla. Ez az ember nem volt pap, igazából egyébként még szerzetes sem volt, mert nem volt olyan, ugyan egy kolostorban élt, nem tartozott azok közé, akik azt a fogadalmat letették, mint a szerzetesek. De egy átlagos ember volt, meglehetősen tanulatlan. Úgy történt a dolog, hogy 26 évesen elég sokat már katonáskodott, tehát 6-7 évet, és akkor fogta magát, és bekopogott Párizsban egy kicsi, mai napig ott van az a kolostor, egy kicsi kolostorba, hát ma kicsi, akkor több mint 100-an voltak benne testvérek, és azt mondta, hogy ő itt akar élni, ilyen segítő testvérként. Tehát a szerzetesek között testvérként, de ha egy ilyen létrát rajzolnánk, akkor annak a legalsó fok, ez a segítők, ilyen besegítő, külső besegítők, illetve nem külső, hanem belső, mivel bent lakott, de aztán azt a munkát adták neki, hogy a konyhán segítsen. Akkor 15 évig ezt csinálta, akkor nagyon megfájdult a lába, köszvénye küszködött élete nagy részén, akkor kitették cipésznek. Ezt csinálta néhány évtizedig, és itt élte az egész életét, 50 évet élt ebben a Kármelita kolostorban, és meghalt. Na hát közben nagyon sok beszélgetése volt, leveleket írt, és ezeket gyűjtötte össze valaki ebbe a kis barna könyvecskében, amit itt tartok, aminek ez a címe, hogy a feltámadásról nevezett Lőrinc testvér, mivel hogy mindenkinek egy ilyen melléknevet adtak, családi név helyett, ő azt kapta, hogy a feltámadásról nevezett Lőrinc testvér, az ő életének egy, és főként a beszélgetéseinek, leveleinek egy összesítése. Na hát szeretném őt követni. Abban a tekintetben, hogy mit mond ő erről, hogy foglalja össze az ő tapasztalata, ismerete szerint mit jelenthet ez a szüntelen imádság, mit jelenthet az, hogy úgy imádkozzunk, úgy figyeljünk Istenre, hogy közben folytonosan, hogy közben a dolgainkra, az embertársainkra, a feladatunkra is jusson figyelem. Az első, amit mond az, hogy legyen a figyelmünk iránya Isten. Egyébként nagyon egyszerűen tanít végig. Azt mondja, hogy ennek az életnek, az imádságnak a titka nem furfangok, meg hogyanokban rejlik, hanem az, hogy egyszerűen forduljunk Isten felé. Itt egy másik fajta imáról van szó, szeretném megjegyezni, mint a kérő imádságokról. A kérő imádságokról ő itt nem beszél. Az Ó és Új Szövetség nagyon sokszor, és hát maga az Úr Jézus beszél arról, hogy kérjünk, és hogyan kérjünk, és mit kérjünk, és kitartóan kérjünk. Ez is egy imádság, és nagyon fontos része az életünknek, meg ott vannak a zsoltárok nagyobbik része ilyen. És hát a Szentírásban sokszor. De itt most nem erről van szó, itt egy másfajta imáról van szó. És ugyanígy hozzátenném, hogy nem is elmélkedésről van szó, mert ez egy másik fajta bibliai ima, amit a zsoltárokban hallunk leginkább visszaköszönni, hogy Isten igéje felett elmélkedjünk, és Isten valóságán járassuk a gondolatainkat, hogy az belénk szívódjon. Itt nem is erről van szó. Egy másik valamiről van szó, de hogyha azt gondolnák néhányan, hogy ez annyira új, akkor azt érdemes talán meggondolni, hogy történt-e már velünk olyan, hogy egyszerűen csak elámulva fordultunk Isten felé. Történt-e már olyan, hogy talán délután kilépünk, most beszéltem valakivel a múlt héten, illetve két napja, amikor azt mondja, hogy kilépett az udvaruknak egy kis teraszára, nézte a fákat, azt, amit 25 éve minden nap néz, és 40 éve hitben járó emberről van szó, és egy pillanat alatt valami lenyűgözőt élt át, amiről többet nem is tud mondani. Csak hogy bámult, valami olyan megdöbbentő megsejtéssel nézte azt a fát, hogy egész meglepődött, hogy micsoda rend van, nem csak ebben a fában, hanem a mögött, annak a teremtőjében, az Istenségben, és az Isten által fenntartott egész világban. Na, hát erről lehetne sokat beszélni, valószínű ez számunkra túl sokat nem jelent, legalábbis annyit nem, mint aki ezt elmondta. De gondoljunk, és példaként mondom, nem azért, hogy ennek mélyére menjünk, hanem hasonló élményekre a saját életünkben, amikor csak rá csodálkozunk valamire. Lehet persze a saját gyermekünk, vagy másik gyermek, de lehet egy szenvedő ember, akinek az arcán valamilyen, a tekintetében valami olyan van, ami minket megfog. Lehet egy fa, nagyon sok minden. Lehet egy igehirdetés közben, lehet egy találkozó, lehet felébredéskor, akármikor. Nagyon sokfajta módon. Minden esetre, amikor ilyet élünk át, akkor a figyelmünk egyszerű. Akkor nem magyarázzuk azt, amit észlelünk, hanem csak észleljük azt. Mindannyiunk számára vannak ilyenek. Na, ez az a fajta figyelem, amiről beszél tulajdonképpen Lőrinc, kivéve azt, hogy ezt gyakoroljuk is, tehát szándékosan is tehetjük, hogy próbálhatjuk azt, hogy időnként úgy fordulunk Isten felé, hogy ilyen módon áll hozzá az agyunk. Hogy beengedni, felfogni akarjuk őt, nem pedig megmagyarázni, kérni, használni, áldást kérni, stb. Hanem csak hagyjuk őt annak lenni, aki. Na hát ezt érti ő egyszerű tekintet alatt. Itt van saját szavaival egy mondat. Csak azzal foglalkozom, hogy mindig az ő szent jelenlétében maradjak, az egyszerű figyelem és az Istenre irányuló általános szerető tekintet által, amelyet Isten aktuális jelenlétének nevezhetnénk, vagy jobban mondva a lélek és Isten közötti titkos, néma beszélgetésnek, amely szinte szakadatlan. Ilyenkor arra törekszünk, hogy átadjuk magunkat neki. Tehát nem arra, hogy valamit átvegyünk tőle, hanem hogy mi magunkat adjuk át neki. Az imádságnak ilyenkor nem csak az a jellemzője, hogy hozzá imádkozunk, hanem hogy érte imádkozunk. És most nem hallottunk rosszul, nem csak hogy hozzá, hanem hogy érte imádkozunk. Lehet úgy imádkozni, nem csak hogy ezért vagy azért vagy azért testvérek és saját szükségeink itt a világ, stb. Dolgaiért, szükségeiért, hanem hogy ő érte magáért, Istenért. Lehet úgy imádkozni, hogy ez az óra most azért van, vagy ez az 5 perc, hogy remélem, ezt neked szentelem. Nem az fogja értékelni, hogy én mit kaptam belőle, milyen meglátást, hasznot, választ, hogy ítélt meg a te ígét, vagy hogy bátorított, hanem az értékeli, hogy neked adtam. Hát itt erről beszél, ezt az időt az határozza meg, hogy neki adtuk. Egy másik mondat tőle, igazságban imádni Istent, mert ugye azon gondolkodik, mit jelentett az, amikor az Úr Jézus azt mondja, hogy az igazi imádók igazságban és lélekben imádják őt. Azt mondja Lőrinc testvér, igazságban imádni Istent annyit tesz, hogy valóban, ténylegesen és lélekben elismerjük, hogy Isten az, aki. Azaz végtelenül tökéletes, végtelenül imádatra méltó, végtelenül távol áll a rossztól, és így tovább minden isteni tulajdonságról. Tehát, hogy elismerjük, hogy ő az, aki. Tehát ez az egyik jellemző, annak az imádságnak az egyik jellemzője, amit ez a Lőrinc testvér élt, és amiről ismerté vált. Egyébként nagyon mélyen meghatározta úgy a katolikus, mint a későbbi protestáns reformátorokat, és a későbbi ébredéseknek a vezetőit. Ez az életpélda, amit ő kifejez. Itt arról lehet, még egy mondatot olvasok tőle, az utolsó kenete felvétele után megkérdik, most mi jár benned, mivel foglalkozol, ezt mondja. Egy hosszabb idézet vége ez. Egyetlen foglalkozásunk, testvéreim, imádni Istent és szeretni, anélkül, hogy bármi másért aggódnánk. Egyébként figyeljük meg ezt a kis szót, hogy aggódnánk. Ugye az aggódás, meg a gondok sokszor az életünknek egy részét lekötik. Érdekes a magyarban az, hogy a gondolatok a gond szóból származnak. Minél több a gondunk, annál többet gondolkodunk. Tessenek elhinni, nem vagyok mindenestül a a gondolkodás ellenzője. Mindemellett igaz, hogy a gondolatainknak egy a tömeges része az a gondokból fakad. Hogyha minél kevesebbet aggódunk, annál többet kell azzal törnünk a fejünket, hogy megfejtsük a világot. Kevesebb a kényszerű gondolkodás. És ezt azért mondom, mert az az egyszerű figyelem, amiről itt szó van, feltételezi azt, hogy a gondolatokon túl is figyeljünk. Tehát ne csak a saját gondolatainkkal foglalkozunk. Ugyanis a gondolat, az állandó gondolkodás az önközpontúságnak az egyik jele. Tehát én állandóan gondolkodom, és csak onnan kinézve kapcsolódom egy barátomhoz, akkor, vagy a házastársamhoz, vagy a gyermekemhez, akkor elég kevéssé figyelek rá. Akkor magammal vagyok nagyobb részt elfoglalva. Tehát amikor azt mondja, egyszerű legyen a figyelmünk, és azt mondja úgy, hogy miközben minél kevésbé aggódjunk dolgok fel, akkor valami ilyesmire utal, hogy csak Istennel legyünk elfoglalva. Tehát ő töltse ki a látókörünket. Ez a fő jellemzője ennek az imádságnak, és egyébként az ebből kinövő, felfogadó életmódnak is, ami aztán megjelent az életében, és megjelenik mindazok életében, akik Isten fele fordulva élnek. A másik jellemző, amit erről az imádságról mond, az, hogy a mi dolgunk, a fő dolgunk a figyelem visszatérítése. Tehát újra és újra térítsük vissza, fordítsuk vissza a figyelmet Isten fele. Ugye ez a gyakorlatban úgy néz ki, hogy leülünk imádkozni, és rögtön eláraszt, ahogy egy kis csend lesz belül, ugye először rájövünk, hogy kívül mekkora nagy a zaj, ahogy azt valamennyis lehakítjuk, vagy kivorulunk, amennyire ezt meg tudjuk teremteni a csendesebb környezetet, akkor rájövünk, hogy nem csak kívül volt a nagy zaj, hanem belül is, sőt, itt még nagyobb, mint gondoltuk, és akkor jön mindenféle, eláraszt minket. Egyik pillanatban keserű ízek, másik pillanatban az édes ízek, emlékek közöllenek el. Aztán jönnek az ötletek, hogy lehetne átrendezni a lakást. És nagyszerű ötleteink vannak, különösen azzal kapcsolatban, hogy a szeretteink életét hogyan lehetne megváltoztatni. Tehát hogyan kellene igazán nekik látniuk a világot, ahhoz, hogy jól lássák, és főleg, hogy minket jobban szeressenek. És nem beszélve a gyülekezeti, meg a munkatársaknak a belső életén, hogyan lehetne ezeket úgy megjavítani, megoldani. Meg a saját bajaink, a saját fájdalmaink. Hogyan szabadulhatnánk, mit lehetne. És akkor ugye imádságnak mondjuk, meg úgy mindenki azt gondolja róla, ami imádkozó közben, egy vallásos gondolkodásban veszek részt. Vagy nem vallásos, hogyha már nagyon messze jutottam a lakás berendezésében. De a lényeg az, hogy amikor imádkozunk, elárasztanak minket az érzések és a gondolatok, megrohannak minket, és Lőrinc testvér arra buzdít, hogy egyikünknél se időzzünk, mivel hogy az egyik sem Isten. Tehát miközben megvan a helye annak, hogy ezeket mind egyesével Isten elé vigyük, kérésekkel, könyörgésekkel, gyötrődésben, küszködéssel, megvan annak is az ideje, hogy ezeket félretegyük, és a figyelmünket ezektől Isten felé fordítsuk vissza. Hogy a teremtővel legyünk, ahhoz időnként el kell szakadnunk a teremtményektől. Ha visszatérünk Pál apostolnak az előbb felolvasott igéi mondataihoz, akkor azelőtt azt az igét olvassuk, nem sokkal a 10. versben, hogy az Úr Jézus azért halt meg értünk, hogy akár ébren vagyunk, akár alszunk, együtt éljünk vele. És aztán ezután 7 verse következik, ennek többfajta kifejezését írja le Pál apostol, az egyik az, hogy hogyan élünk egymással, a másik az, hogy örömben legyünk, és a következő mondat, állandóan imádkozzunk. Tehát az, hogy állandóan Jézussal legyünk, az fejeztetik ki abban, hogy milyen a kapcsolatunk egymással, mert az egymással való kapcsolatunk vagy gátolják, vagy lehetővé teszik a Jézussal való életet, mint közösség, keresztény közösség tagjainak egymással való kapcsolatát. De ezt fejezi ki az öröm is, hogy mennyi bennünk az öröm és az imádság. És ez a közege annak, hogy akkor Ekkor mondja, hogy állandóan imádkozzunk. És ahhoz, hogy állandóan imádkozzunk, az szükséges, hogy csak Istennel legyünk. Tehát akkor lehet az, hogy állandóan vele élünk, amiről itt Pál apostol beszél, együtt éljünk vele, hogyha egészen az övéké vagyunk. Tehát ennek feltétele az, hogy elszakadjunk, visszatérve Lőrinc testvér szavához, elszakadjunk időnként a teremtményektől. Mondja ezt, szégyenletes dolog abba hagyni a vele való beszélgetést, holmi bohóságok kedvéért. És itt a bohóságok alatt beleérti a legnagyobb áldásokat is, és azoknak az ízét, amiben részesülünk, és a legnagyobb szenvedéseknek a nyomorúságát is, amiben szintén részesülünk. És azt mondja, ezek holmi bohóságok ahhoz viszonyítva, hogy milyen a vele töltött közösség, a vele folytatott párbeszéd. Azt mondja, a szánalomra méltó, még az is, ha ilyen apró cseprő, hogy ájtatossági gyakorlatokkal töltjük az időt. Újra vissza kell tennünk őt abba a közegbe, hogy nem a vallásos élet ellen beszél, nem a lelki gyakorlatok ellen, meg nem az igeolvasás ellen, hanem arról beszél, hogyha minden időnket csak arra töltjük, és nincsen olyan, amikor időnként ezeket félretéve közvetlen Isten felé fordítjuk a figyelmünket, akkor úgy teszünk, mint aki egy nagyon bensőséges beszélgetésbe állandóan bedobja a saját magát. Kicsit megrontja. Tehát képzeljünk el egy olyan bensőséges beszélgetést, ami nagyon kölcsönös és mély. És akkor én felhozom, hogy felemelkedett a buszjegy ára. Na most ez igaz, hogy felemelkedett a buszjegy ára, és lehet, hogy engem őszintén aggaszt, meg lehet, hogy a mi családunkat, meg társadalmunkat őszintén, tehát ez lehet valódi kérdés, őszintén aggaszt, és azért még imádkozni is lehet, hogy hát nem tudom, azért imádkozunk, hogy lemenjen a buszjegy ára, azért lehet. De minden esetre komolyra fordítva annak a gyötrődését, amivel a gazdasági nehézségek járnak, de ezt nem mindig alkalmas bedobni egy beszélgetésbe. Különösen akkor nem, ha végre meghitten azzal, akit szeretsz, együtt vagy, és lehet, hogy nem is beszélgetek, csak csendben ültök. Na, egy kicsit ehhez hasonlít az, amikor az imádságainkat mindig azt határozza meg, hogy mi éppen ebben a pillanatban mit érzünk, mit gondolunk, mit akarunk, mire vágyunk, mik a szükségeink. És azért mondja Lőrinc, hogy ahhoz, hogy a figyelmünk egyszerű legyen, újra és újra meg kell tanulni visszafordítani a figyelmünket csak Isten felé. És gyakorlatának sarok eleme ez az elszakadás. Aki nem hagyja el mindenét, és úgy nem követi Jézus, nem lehet az ő tanítványa. Ennek része gyakran a számunkra legkedvesebb érzés, élmény elhagyása is. Meg a számunkra legfájóbb, vagy akár önigazságunkat, fizikailag, lelkileg sebző átélésünket, illető fájdalom is. El kell hagynunk az örömeinket is, és a fájdalmainkat is ahhoz, hogy időnként teljes egyszerűséggel csak Isten felé forduljunk. Egyszer ezt mondja, nem adhatunk Istennek nagyobb tanúbizonságot hűségünkről, mintha ezer és ezerszer elutasítjuk és megvetjük a teremtményeket azért, hogy egy-egy pillanatra a teremtőnek örvendhessünk. Van még egy ilyen nagyon szép mondata. Amikor eképpen cselekszünk, Isten és a lélek között csodálatos küzdelem folyik. És ezt érdemes megfigyelni, mire utal, mi ez a csodálatos küzdelem. Isten ajándékoz, a lélek pedig egyre tagadja, hogy amit kap, az Isten lenne. Arról a bensőséges Isten kapcsolatról szól, amikor megadatik az embernek, hogy átéljen valamit. Istennek arról a szeretetéről, közelségéről, ami egészen radikálisan reformálja a bensőnket, és abból fakadóan minden. Tehát valamit kapunk, valami áldást, valami ízt, valami kegyelmet, úgyhogy ezt nem csak az agyunkkal tudjuk, hanem mélyebben a szívünkben is. És azt mondja, hogy egy sajátos küzdelem folyik, hogy miközben Isten állandóan újra és újra és újra ilyeneket ad ebben a közelségben, a lélek, az emberi lélek azt mondja, hogy álljunk meg, ez nem Isten. Köszönöm, nem kérem. Álljunk meg, ez sem Isten. Köszönöm, nem Isten. Isten az ő szeretetéből közli ezeket, de a lélek nem elégszik meg kevesebben, mint az Isten, és ezeket elfogadja, de túlnéz, és újra visszafordul ezeken túlra az Isten felé. Ez az a gyakorlat, ami lerontja az önszeretetet, mondja Lőrinc. Mert hát az önmagunkkal való elfoglaltság az, hogy nem tudunk máshogy élni, nem tudjuk elképzelni az életet úgy, mint hogy mi legyünk annak a középpontjában, az az önszeretet. De ez volt a másik jellemző, az állandó visszatérés. Egy harmadik az, hogy kemény munka ez, készüljünk fel rá. Ez az egyszerű figyelem, ez a nagyon egyszerű imádság, ezt is lehet mondani, egyszerű élet, azt mondja, ez egy kemény munka. Erőszakot kell tennie magán, idézem őt, kezdetben gyakran az, az embernek erőszakot kell tennie magán. Kezdetben gyakran azt hiszük, hogy csak vesztegetjük ezzel az időt, de ki kell tartanunk az elhatározásban. Tehát eleinte önmagunk megerőszakolásának tűnik a dolog. Nem érezzük, hogy megérné, nincs semmi hasznunk belőle, és az eddigi szokásaink ellenünk dolgoznak abban a pillanatban, hogy megállunk, szünetet tartunk, az ár visszasodor minket, és belekerülünk az önközpontú valóságunkba. A szemlélődő imádsághoz, mert hogy máshogy ül is, máskor úgy is hívja, hogy ez a szemlélődő imádság, ez az egyszerű figyelem, ez hűség kell. Ő meg a 10 éven át küszködött azzal, hogy az életének, imádságainak a túlnyomó részét az jellemezte, hogy gyötrődés, szárazság, homály és kudarc. De azt mondja, hogy gyakorlás kell ahhoz, hogy valami szokássá váljon. A sűrű ismétlés által ezek a tettek egyre szokásosabbá lesznek, idézem itt megint őt, és Isten jelenléte mint egy természetes lesz számunkra. Egy másik jellemző, hogy ez az imádság a feladatok végzése közben is folyhat. Azt mondja, nem attól szentelődünk meg, hogy mást teszünk, mint korábban, hanem hogy amit rendesen magunkért teszünk, azt ezentúl Istenért tesszük. Ezt felolvasom még egyszer, mert ezt nagyon szeretik a protestánsok. Nem attól, és szeretik mindazok a katolikus világban, és hozzáteszem, éppen valakivel beszélt a múltban, akik szeretnek cselekedni, akik nem akarnak túl távol kerülni a cselekedetek világától, mondva, hogy mások számára a cselekedetekből derül csak ki a szeretet, nem pedig az elvonulásból. Tehát ez egy nagyon szép mondat, amit aztán nagyon sok protestáns hagyományban visszahallatszódik. Nem attól szentelődünk meg, hogy más teszünk, mint korábban, hanem amit rendesen magunkért teszünk, azt ezentúl Istenért tesszük. Ugye, mert mi nagyon sokszor abban gondolkodunk, hogy ha én abba az országba lehetnék, ha nekem az lenne a szakmám, hogy abba a családba lennék, ott lenne a munkahelyem, hát onnantól, ugye ma az a mondani, onnantól Hawaii lenne, keresztény verzió ennek más, de szóval onnantól én, tehát reggeltől estig Isten jelenlétében élnék, vagy legalábbis többet, mint most, onnantól megszentelődnék. De egyszerűen én onnantól elkerülne az az akadály az utamból, ami jelenleg ott van. És például emberek mondhatják, ha én állandóan imádkozhatnék, vagy azt csinálnám, ami engem felfrissít. Lehet, hogy egy festőnek a... Tehát sok mindent lehetne mondani. Mindenkinek ez más tevékenység. De azt mondja, ne ebbe gondolkodunk. Tehát ne abba gondolkodjunk, hogy valami más csináljunk, mint amit eddig csináltunk, hanem abba, hogy amit eddig tettünk, azt mostantól Istenért tegyük. Az Isten iránti szeretet kifejezéseként. Az Isten felé forduló figyelem részeként. Egy másik mondása. Ahhoz, hogy Istennel legyünk, nem kell mindig a templomban lennünk. Oratóriummá, ugye az oratórium, mint arra utal, a szerzeteseknek az a terme, ahol rendszeresen a zsoltárok és az imádságok együttes imádságát végzik. A zsoltárok imádságok együttes ismétlését végzik. Tehát ima terem, azt is lehetne mondani. Ahhoz, hogy Istennel legyünk, nem kell mindig a templomban lennünk, oratóriummá alakíthatjuk a szívünket, oda visszavonulhatunk időnként, hogy szelíden, alázatosan és szeretettel beszélgessünk vele. Mindenki képes így bensőségesen beszélgetni Istennel, egyesek könnyebben, mások nehezebben. Hát ez az, amit az aktív életben élők szeretnek. Ezt szeretnénk mi is megélni, elhozni Názáretet Budapestre. Mármint, hogy annak a pici láthatatlanságát, ahogy az Úr Jézus élt például Názáretben, annak a, és a harmadrangú cselekedetekben Isten valóságának a megtestesítését, annak a csodáját szeretnénk átélni itt mi, a mi közönséges, zajos, nyűgös élethelyzetünkben. Lőrinc ezt élte, 30 éven keresztül úgy élt, munkája közben, hogy visszatért belsejébe, hogy egyszerű figyelemmel forduljon Isten felé. Nem azt akarom kívánni tőletek, mondja, hogy egyszer mindenkorra hagyjátok el a külső dolgokat, ez nem lehetséges, hanem az okosság, az erények anyja szolgáljon szabállyal, azt mégis elmondom, hogy lelki emberek szokásos tévedése, hogy nem hagyják el időnként a külső világot, hogy Istent bensőjükben imádják, és néhány pillanatra békében élvezzék Isten jelenlétét. Na hát ez a másik jellemzője ennek az egyszerű figyelemnek, ennek az egyszerű imádságnak, hogy aktív élet során, beszélgetésekben, aktív munka mellett végezhető. Azt mondja, hogy amikor szokássá vált, elég egy pillanat, egy pillanatra való, pillanatnyi visszatérés. Amikor a figyelem visszafordul Isten felé, és felajánlja neki ezt a helyzetet, ezt az áldozatot, ezt a tevékenységet, ezt az embert, és újra visszafordul felé. Erre elég egy-egy pillanat, és folytatódhat a cselekedet. És átjárhatja az aktív, a hétköznapi, a közönséges tevékenységünket, ez az imádság. Hát mindehhez nem kell sok furfang, nem kell sok nehézség, csupán az elszántság kell. Az, hogy újra és újra Istenhez menjünk, azt mondja egyszer, hogy nem kell semmi, sem éles elmélyűség, tehát se doktori fokozatok, meg egyetemi, meg lelkipásztori, nem tudom milyen végzettség, se tudomány ahhoz, hogy Istenhez menjünk, hanem csupán olyan szív, amely elszántan csak is neki, vagy érte akar dolgozni, és egyedül őt szeretni. Még egy dolgot emelnék ki, és aztán befejezem. Egy olyat, amit sokszor emleget, a gyengétség. Isten jelenlétének a gyakorlása bármennyire is következetes tetteket jelent, meg bármennyire is következetes imádságot jelent, bármennyire is a mi döntésünk, ahogy tetszik, munkánk, az, hogy újra és újra figyelmünket visszafordítsuk felé. Valami olyan hozzáállást feltételez, ami gyengéd, ami alapjában gyengéd. A hozzáállás nem vad, hanem gyengéd. Jézus terhe nem nehéz, hanem könnyű. Nála az erőszakosság a megelégedésnek adja át a helyet. Jézus tudta, hogy mit akar. És tudta azt, hogy az Atya mit akar. És tudta, hogy az milyen nagy ellentétben áll azzal, amit a világ akar, beleértve a legkedvesebb tanítványait. De soha nem adott az erőszakosságnak helyet. Ez nem csak másokra, hanem önmagára is állt, mint ahogy nekünk is az imádságunkban nem csak másokra, hanem önmagunkra is áll, és most elsősorban az utóbbiről van szó, hogy meg kell tanulnunk gyengéden fordítani vissza a figyelmünket Isten felé. A vad és kemény viaskodás erősíti az ellenfelet. A kudarcunk miatti rágódás, a bűneink miatti bánkódás, az önvád, az önutálat, az önmegvetés, a félelem, a szorongás, sok mindent lehet mondani, szétszóródáshoz vezet. Hogyha nem vagyunk gyengédek magunkhoz, akkor ezek, amik alázatos dolognak tűnhetnek, éppen hogy szétszóródáshoz visznek, lehúznak minket. Vagy egy tucatszor említi ebben, de egyébként nagyon rövid írásban, mert ennek egy része róla szól mások tollából, tehát viszonylag rövid terjedelmen belül sokszor említi a gyengédségnek a szerepét Lőrinc. Egyszer azt mondja, hogy a lélek, az emberi lélekről ugye lévén szó, kifejezhetetlen gyengédséggel szereti és öleli magához az Istent. És ez a gyengédség azért fontos, nem csak azért, mert amit mondanak, mert szintén igaz, hogy máshoz nem lehetsz gyengéd, hogyha magadhoz vad vagy, ez teljesen igaz. A gyermekedhez sem lehetsz gyengéd, hogyha magadhoz vad vagy, ez is teljesen igaz. De most nem lélektani síkjáról van annyira, vagy nem csak szó, hanem az Istennel való kapcsolat síkjáról, hogy szükség van azért a gyengédségre, mert arra van egy ilyen kifejezése, hogy a lélek nem hozzá kényszeredik Istenhez, hanem sokkal inkább Istenhez szelídül. Ugye, mint hogy Isten is igazából még minden ítélete és feddése között is kiszeret minket a bűneinkből, sokkal inkább, mint hogy ki fenyeget belőle. Úgy igaz ránk is, hogy meg kell tanulnunk azt, hogy az imádságban, amikor azon kapjuk magunkat, hogy megint elkalandoztunk, megint magunkat sajnáljuk. Persze ez már nagyon nagy dolog, ezt észrevesszük. Tehát, hogy amíg az ember ezt nem veszi észre, addig hosszú időn keresztül csinálja, és nem tudja, mit csinál. Csak utólag ilyen, hoppá, most megint mással foglalkoztam. De amikor észreveszem, hogy elkalandoztam, és valami gyötör, valami más kötött le, akkor azt mondja, hogy gyengéden forduljunk vissza Isten felé. Tehát magyarul ne kezdjünk most amiatt középpontba kerülni, hogy mi mennyire nyomorult teremtmények vagyunk. Hogy ez mennyire fontos, az egy-két idézete, azt hiszem nagyon, egy-két mondat tőle nagyon frappánsan jelzi. Ha elkalandozik, vagy olykor eltávolodik, mármint a figyelmünk Istentől, ne aggódjunk emiatt. Az izgatottság inkább szétszórja a szellemet, mint hogy visszavezetné, az akaratnak békésen kell visszahívnia, mármint a figyelmet Istenhez. Egy nagy lelkű elutasításra van szükségünk. Az önmagunktól való foglalkozástól egy nagy lelkű elfordulásra van szükségünk. Egy példát tőle erre. Amikor rájövök, hogy hibáztam, elismerem, és azt mondom, ilyen vagyok, nem telik más tőlem, csak ez. Ha pedig nem hibáztam, hálát adok érte Istennek, és megvallom, hogy ez tőle van. De nem marad be, nem ragad bele, hanem hogy visszafordulhasson Isten felé, Istenért gyengéden lép tovább. Hát befejezésül, ha igazán Isten felé fordulunk, akkor imádságunkat ő határozza meg, és akkor az imádságból ez átbugyog, túlfolyik a hétköznapi életünkben is. Ugye gyakran szoktuk mondani, hogy különösen a reformáció népe, hogy számunkra a hétköznapi pillanatok, minden hétköznapi kapcsolat, a munka, minden hivatás egyaránt szent. Nincsenek kiemelt szent pontok, idők, helyek. Számunkra minden szent. Csak hogy ahhoz, hogy kiderüljön, hogy ne a közönséges, hogy életünkben ez nem azt jelenti, hogy a közönséges szintjére süllyed le minden, hanem azt, hogy a szent szintjére emelkedett a közönséges. Tehát más szóval nem azt jelenti, hogy mivel már nem tudunk különbséget tenni, minden egy átlagos szintre ment, és azt mondjuk persze Isten mindent körül, Isten mindent körülvesz, és Isten valahogy ezt elfogadja, az rendjén van, hogy ez ne történjen meg, és tudjunk különbséget tenni, ahhoz kellenek, hogy legyenek olyan pontok az életünkben, ahhoz mérjük magunkat. Tehát meg kell tanulnunk Isten jelenlétét gyakorolni. Meg kell tanulnunk úgy imádkozni, hogy Isten fele fordulunk. És ebben nem az élmények, vagy az átélés a hangsúly, vagy inkább azt mondom a mérce, és nem arról van szó, hanem a figyelem irányán van a hangsúly, az a mérce, hogy valóban Isten felé irányuljon az imádság. Úgyhogy, ha igazán Isten felé fordulunk, de ezt valahogy gyakorolni kell, akkor az életünk és az imádságunk között nincs különbség. Egyébként ez az egyik legnagyobb öröksége Lőrincnek, amiről sokat beszél, és hát lépjünk egy lépéssel messzebb, ez mindenképpen a Pál apostolnak és az egész új szövetségnek az öröksége, és Jézusnak a hívása, hogy teljesen Istenért éljünk, hogy az életünk és az imádságunk összefolyjon, hogy teljes szívvel szeressük őt. Isten mindig kész rajtunk segíteni, és végtelenül nagyobb a szeretete, mint sem gondolnánk. Sokkal készebb arra, hogy közel jöjjön hozzánk, és bensőségesen beszélgessen velünk, mint ahogy ezt legtöbbször tapasztaljuk. De ehhez van egy olyan részünk, egy olyan felelősségünk, hogy mi magunk keressük az ő jelenlétét, gyakoroljuk Isten jelenlétét. Isten segítsen meg minket ebben, és az előrelépés útja ebben nem annyira az erővaló gondolkodás, bár ott kezdődik, mert ezt át kell gondolni, és tehát nem mondom, hogy ez hiába való, csak az nem elég, hanem ennek a gyakorlása. Úgyhogy bátorítok mindenkit arra, hogy gyakorolja. Gyakoroljuk azt, hogy időnként úgy forduljunk Isten felé, hogy csak ő érte tegyük ezt. Akár mit is jelent ez, milyen küszködéseken is kell túljutnunk, de újra és újra figyelmünket fordítsuk felé, hogy az imádság valóban arról szóljon, hogy ő érvényesül bennünk. Isten áldja meg minket, hogy szüntelenül vagy szüntelenebbül imádkozhassunk. Amen.
Fennállva mondjuk el az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy itt a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Végezetül kérjük, vegyük, fogadjuk Isten áldását. Az atyának kegyelme, a fiúnak szeretete és a Szentlélek közössége maradjon minnyájunkkal. Amen.